és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztjén testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 89. Zsoltárnak az első versét. Ezzel dicsérjük Istenünket. A 89. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. Énekeljük a 458. számú dicséretünknek négy versét. A első verse a 458. számú dicséretünknek így kezdődik: aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál.
Thank you.
helyünkön maradva, református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdés feleleteit hallgassuk meg. Ebben szerepel az úri imádság szövege is egyik válaszként. Kérem, hogy a felolvasóval együtt helyünkön maradva mondjuk majd.
45. úrnapja az imádkozásról. 116. kérdés. Miért szükséges a keresztényeknek imádkozniuk? Azért, mert ez annak a hálaadásnak a legfőbb része, amelyet Isten tőlünk megkövetel. De azért is, mert Isten csak azoknak adja kegyelmét és szent lelkét, akik őt erre őszinte szívvel, szüntelenül kérik, és ezért hálát adnak neki. 117. kérdés. Mi szükséges ahhoz az imádsághoz, amelyet Isten kedvel és meghallgat? Először, az egy igaz Istenhez imádkozunk, aki magát igéjében nekünk kijelentette. Tőle szívből kérhetjük mindazt, amit kérnünk parancsolt. Másodszor, ismerjük meg alaposan szükségünket és nyomorúságunkat, és alázatosan járuljunk felsége színe elé. Harmadszor, legyünk szilárdan meggyőződve arról, hogy bár méltatlanok vagyunk rá, Isten imádságunkat az Úr Krisztusért bizonyosan meghallgatja, amint azt igéjében meg is ígérte nekünk. 118. kérdés. Mit parancsol Isten, hogy kérjünk tőle? Mindent, amire testünknek, lelkünknek szüksége van, amit a mi Urunk Jézus Krisztus befoglalt abba az imádságba, amelyet ő maga tanított minket. 119. kérdés. Hogyan szól ez az imádság? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk ezen a vasárnapon a zsidókhoz írt levélből, a zsidókhoz írt levélnek a 9. részéből, a 15. verssel, a 15. verssel kezdődően a 28. versig a rész végéig. Így tehát új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökké való örökség ígéretét. Mert ahol végrendelet van, ott végrendelkező halálának is be kell következnie. Mert a végrendelet csak halál esetén érvényes. Amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. Innen van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül. Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és a bakok vérét vízzel, vörös gyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet, és utána az egész népet. E szavakkal, ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt számotokra. Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátrat és az Isten tisztelet minden eszközét is. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, s vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal. Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és válaszoljunk megszólító szavára, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk, olyan jó megállni előtted a te házadban. Megállni előtted, hallgatni azokat az ősi igéket, amelyekben már akkor ott volt a mi üdvösségünk, ott van a te terved, amit véghez vittél, amikor betelt az idők teljessége. Véghez vitted, hogy minket megragadjál, hogy megszólítsál, és hogy gyermekeiddé tegyél. Sőt, szövetséges néped tagjainak hívtál el minket, hogy a tieid legyünk, hogy téged kövessünk, és hozzád tartozzunk. Urunk, hálát adunk, hogy előtted hajthatunk most fejet. Köszönjük, hogy segítségünkre voltál az ideérkezésben, a döntésben, és elhárítottál minden akadályt az elől, hogy mi együtt figyeljünk rád. Uram, köszönöm a testvéreket, akiknek a jelenléte, imádsága mindannyiunk számára bizonyságtétel. Ilyen jó együtt hálát adni azokkal is, akikkel régen találkoztunk. Köszönjük, hogy együtt lehetünk vasárnapról vasárnapra a te nevedben, hogy hozzád fohászkodhatunk igaz hittel és igaz bizalommal, hogy a te szavad ma is ugyanolyan élő és ható, mint ahogy egykor megszólalt. Urunk, kérünk, hogy Jézus Krisztusért áld meg az Isten tiszteletünket, áld meg az ige hirdetését, áld meg annak a meghallását és befogadását. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 214. dicséretnek az első és a második verseit énekeljük. Ennek a dicséretnek nincsen saját dallama, de egy ismert ének dallamára énekeljük, Síes keresztjén lelki jót hallani, ugye ez az ismert ének. Amíg az éneket énekeljük, a gyermekeket várjuk közben a gyermekisten tiszteletre, amely hely, terem, gyülekezeti terem itt a templom szint alatt található. A 214. dicséretünk így kezdődik, sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján szent lelkének segítségül hívásával és várásával az üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most újra olvasom a zsidókhoz írt levél 9. részéből, a 26. vers második felétől kezdve, a 20, nyolcadik vers végéig levő szakaszt. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt, és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükbe. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Ahogy olvastam ezt a szakaszt, egy régi élmény jutott eszembe, még gyerekkoromban hallottam, arról szólt, hogy felnőttek ott beszélgettek egymás között, meg füleltem, néha csinálnak ilyet a gyerekek, nem tudom, van-e hasonló élmény, és valaki azt mondta, és akkor ezt megjegyeztem, hogy mindegy az, hogy miben hisz valaki, csak higgyen. Ugye akkor ez azt jelentette, akkor és ott, ugye ez is egy fontos dolog, hogy mindegy, hogy a református templomba jár, a katolikusba, vagy a görög katolikusba, mert hogy végül is az a lényeg, hogy járjon valahová, és tartozzon valahová. Ugye ez vidéken akkor még azt is jelentette, hogy nem olyan nagyon volt átjárható ezek között, vagy nem nagyon volt átjárás, hanem aki, amiben született, az nagy részt abban is halt meg, vagy abban élt. Ma már teljesen máshogy értjük, és nem is jól ezt a mondatot, hogy mindegy, hogy kiben hisz az ember, vagy miben hisz, csak higgyen valamiben, de ma ezt úgy képzelik el, hogy hát végül is mindegy, hogy keresztjén, vagy más vallású, vagy akár csak a maga által elképzelt Istenben hisz, csak higgyen valamiben. Ez nem így van, hiszen arra tanít bennünket a Szentírás, hogy csak a Jézus Krisztusba való hit által van üdvösségünk. Szóval bármiben lehet hinni, de ha üdvösségünk, csak akkor lesz, hogyha az Úr Jézus Krisztusban hiszünk. Vagyis akkor lehet rosszul is hinni. Tehát lehet, hogy hisz az ember, és mégis hiába hisz, nem jót hisz, rosszul hisz, ez elképzelhető. Hát attól függ, hogy honnan nézzük. Mert hogyha a világ gondolatai szerint nézzük, vagy a közfelfogás szerint, akkor nem lehet rosszul hinni, hiszen egyenrangú hitek, vallások vannak egymás mellett a világ elképzelése szerint, olyanok, amelyek ebben-abban hisznek, és talán mindenki jót is akar, szokták mondani, ezt nem tudom se cáfolni, se megerősíteni, de végső soron ugye van egy ilyen szemlélet. Csak hogy nekünk nem az a dolgunk, hogy úgy gondolkodjunk, ahogy mindenki gondolkodik, hanem a reformáció óta különösen is az a dolgunk, hogy úgy gondolkodjunk, ahogy az Isten tanít bennünket. És az Isten arra tanít a Szentírásban, hogy nem mindegy, hogy hogyan hiszünk. Mert hogy a hit az, amin múlik végül is az embernek az üdvössége, múlik az örök élete. Ahogy hallottuk hétfőn is, hogy kegyelemből hit által van üdvösségünk. Azt mondja Márk 16:16, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Vagyis ezek szerint hinni kell, és meg kell keresztelkedni. És ebben a mondatban ugyan nincsen benne az, hogy minek, miben is kell konkrétan hinni, de a szövegkörnyezetből egyértelműen kiderül, hogy Jézus Krisztusban kell hinni, mint Messiásban. Tehát abban kell hinni, mint Messiásban. Ugye ma is a keresztség az arról szól, hogy hitvallást teszünk a Jézus Krisztusról, mint megváltóról. Tehát nem csak úgy, hogy ő volt, hanem hogy ő a megváltónk, erről teszünk hitvallást. Ugye a gyermekkeresztség esetén a szülők azok, akik hitvallást tesznek, meg a keresztülők, a gyermek helyett, akik majd a konfirmációkor kell, hogy pótolják a szülők ígérete szerint ezt a hitvallást, a felnőtt konfirmációkor, vagy kereszteléskor pedig megint azok tesznek hitvallást, akik megkeresztelkednek. És ez így volt mindig is, tehát elég egyértelmű, hogy ez a mondat arra vonatkozik, hogy hogyan kell hinni, kiben kell hinni, és hogy ez nem mindegy. A zsidókhoz írt levél szerzője, akit így nem tudunk, hogy kicsoda, mindig csak így emlegetjük, hogy a zsidókhoz írt levél szerzője, az fontosnak tartotta, hogy azoknak, akiknek ezt a levelet címezte, elmagyarázza, hogy mi ez a hit, és hogy hogyan kapcsolódik ahhoz, amiben akkor élnek. Hogy hogyan kapcsolódik ahhoz a zsidó hit gyakorlathoz, amit akkor élnek meg, amiből jöttek, amit ismernek, ami a mindennapjaiknak a része. Hogy miben más, és hogy miért nem ellentétes, meg miben több. De én azt gondolom, hogy nem csak arra nézve ad ez útmutatást nekünk ez a levél, és ez a mostani ige, hogy hogyan kell a zsidóknak, akik gyakorolták a hitüket, megérteni ezt a helyzetet, hanem a mi számunkra is fontos üzenetet hirdet. Ezt azért mondom, mert jó sokáig inkább azt gondoltam, hogy persze biztos van benne valami ebben a levélben, ami fontos most is, talán előbb-utóbb egy-egy részletecske nekünk is hordozhat üzenetet, de hát azért ez alapvetően az a szituáció, ami már túl vagyunk, ami az egyház történelemnek a része, de a mai világnak annyira nem. Ez a véleményem gyökeresen megváltozott, így olvasgatva a zsidókhoz írt levelet, vagy a mostani időkben különösen is, hogy többször bibliaórán meg Isten tiszteleten is előkerül. Ja, a nagy kérdés az, hogy mi legyen a törvénnyel. Tehát, hogy mi legyen azzal, amit eddig éltek. Ugye a törvény nyilván talán érthető, hogy itt a Tóráról van szó, és azokról a szabályokról, amelyek az Ószövetségben adattak Mózes által a zsidóságnak. Ezek olyan keretek voltak, amely működtette az életet, amelyben meg voltak szabva az ünnepek, meg voltak szabva azt, hogy hogyan kell az áldozatot bemutatni, meg volt szabva az, hogy mit tegyünk azzal a helyzettel, hogy van a tökéletes minden mindenható Isten, és vagyunk mi tökéletlen, bűnös, csetlő, botló emberek. Mit lehet ezzel kezdeni? Az akkoriak is látták, hogy az Istennek megfelelni nem tud az ember, tehát igazából mindenképpen ítélet alá kerül, és erre szolgált az a megoldásként, hogy helyettes áldozatot mutattak be az emberek, a papok, igazából itt már a szakaszban megjelenik a papság is, hogy az volt a feladatuk, hogy bemutassák a helyettes áldozatot, vagyis a nép, az ember, vagy éppen a pap, vagy a főpap bűné helyett nem őket, hanem állatokat áldoztak fel, ezért nevezzük helyettesnek, mert nem nekik kellett meghalniuk, mert hogy ők is tudták, hogy ennek ez a következménye. Ez rendben is van, és ezt élték, ezt a dolgot minden nap, ahogy itt ugye ki is van élezve, hogy hát az többször kellett, naponta, évente van erről szó itt a mostani szakaszban, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, ugye a főpap az egész nép bűnéért mutatott be áldozatot, és évente egyszer a Szentsátor, vagy akár később a templomba, a Szentek Szentjébe ezzel a vérrel ment be, jelezve az Isten számára, meg maguk számára is, hogy ők bánják a bűneiket, és megköszönve, hogy ezzel a helyettes áldozattal megkapják a bűn bocsánatot. Hát, hogy milyen nagy probléma a bűn, az talán abban is látható, bár a mai világban ez nem egy divatos dolog, hogy azért mégiscsak van olyan, hogy lelki ismeret furdalás. Nem tudom, hogy van-e még valakinek. Hát a lelki ismeret furdalás az, amikor megmagyarázhatatlanul szenved az ember valami miatt, amit tett, mondott, amit akkor hát vagy eltervezve, vagy véletlenül, vagy alakult, vagy nem is tudom, de nem tudja megoldani. Hány embertől hallottam, hogy olyan bűnös vagyok, hogy ezt az Isten sem tudja megbocsátani. Ez nem igaz, mert ő mindent meg tud bocsátani. Gyakran magunknak nem tudunk nehezebben bocsátunk meg, de ez egy óriási teher az embernek az életébe. És hogyha mondjuk még van mindehhez egy erkölcsi rend is, amiben az ember él, előbb-utóbb szembesülni fog azzal némi önismeret után, hogy nem tökéletes, hogy hibákat követel. És néha ezeknek a hibáknak hordozza sokszor a következő években a terhét és a nehézségét. Néha ezek olyan hibák, vagy olyan helyzetek, amik megjavíthatatlanok, bocsánatot se tudunk már kérni, nem tudjuk megoldani, ez egy óriási teher. És ugye abban az időben ez még inkább olyan helyzet volt a zsidóság számára, ahol ugye a bűn az kézzelfoghatóbb volt, jobban egyértelműbb volt az emberek számára, mint mondjuk ma, erre többször hivatkozok, mert ugye ma a bűnről nem szívesen hallunk. Ma ugyanis nincsenek szabályok. Ma a szabálytalanság a szabály. Vagy legalábbis a közgondolkodásban nagyon kevés szabály van, habár most aztán új szabályokat kezdenek el kitalálni, amelyek alapján valakiket el lehet ítélni, hogy ezért gyűlölködik, azért gyűlölködik, ha nem így gondolkodsz, ahogy én gondolkodok, akkor te ilyen-olyan vagy. Tehát azért vannak most is szabályok, nem biztos, hogy a keresztény gondolkodás szerinti vagy bibliai szabályok, de azért az ember alapvetően kapaszkodik a szabályokba, hiszen szabályok nélkül minden szétesik. Ugye ma nem nagyon maradtak meg a keretek, tehát valahogy az utóbbi évtizedek a keretek rombolására törekedtek. Minden keretnek, minden formális dolognak a rombolására törekedtek, akár a nemzet tekintetében, ugye ez egy internacionalista tanítás volt az, ami az embereknek a gondolkodását jelentősen befolyásolta. Ugye ma, hogyha van egy vita Magyarország és bármelyik más ország vagy hatalom között, akkor vannak olyanok, akik automatikusan magyar ellenes álláspontot képviselnek, mert erre tanították őket, hogy ez egy gonosz nép, ami megérdemli, hogy... Tehát ilyen csacsiságokat, már bocsánat, hogy finoman fogalmazzak, tanítottak. Tehát minden nemzetnek van és kell, hogy legyen önbecsülése, egyik se feljebb vagy alávaló a másiknál, azért ez szerintem alap lenne, hogy tudjuk. És van a magunké, amit meg azért illik egy kicsit még jobban szeretni, ha már egyszer ide jöttünk. De minden egyéb keret is, ugye azért a házasság is egy kicsit határozottabb keret volt a korábbiakban, mennyi mindenben sérült ez is. De amíg régebben talán éreztük, hogy ez baj, ma már nem így gondoljuk. Ma már úgy gondoljuk, hogy hát ez ilyen, jövünk, megyünk, egy kicsit itt, egy kicsit ott, szóval teljesen ezek a keretek itt szétmennek, de az embernek mégis szüksége van erre a keretre. Abban az időben ez sokkal határozottabb volt, nem lazították ennyire fel, és hát ott volt a kérdés, hogy rendben van, most már nem a zsidóságban vagyunk, nem abban a vallásban, de hogy lesz tovább? És akkor mi lesz a bűnnel? Hát akkor most vigyek áldozatot, vagy ne? Emlékszünk talán, hogy a zsidók az első időben, mármint a jeruzsálemi gyülekezet tagjai, akik mind zsidók voltak, azok jártak a jeruzsálemi templomba. Még oda is jártak, ugye az ékes kapunál való gyógyítás erről szól, hogy mentek oda a templomba. Tehát a kettő még így nem vált külön az ő részükre. Ebben az időben már, hogy egyrészt nem a ottaniakról, hanem úgy egyébként a zsidóságról van szó, tehát nem feltétlenül csak a jeruzsálemi gyülekezet tagjairól, hanem egy más, vagy az egész helyzetről van szó. És hát erre kell részben magyarázatot találni. Mi legyen a bűnnel, mi legyen a törvénnyel. Azt mondja erre a levél szerzője, hogy nagyon fontos dolog, hogy Krisztus legyen a középpontban. Krisztus, mint megváltó. És azt gondolom, hogy ez nekünk is egy fontos üzenet, nem csak azért, mert a reformációnak az egyik alaptétele solus Christus, egyedül Krisztus, hanem azért, mert enélkül mindannyian el fogunk csúszni. Enélkül mindent félre fogunk érteni. Mert lehet rosszul hinni a Biblia alapján is, lehet félreérteni azt is, ami a Bibliában van. Vannak erre példák, vannak olyan vallási szervezetek, amelyek teljesen félreértelmezik, és a fő probléma az, hogy itt, ebben a helyzetben nem tartják Krisztust megváltónak. Ezen áll vagy bukik. És itt most úgy általában akarok a keresztény közösségekkel vitatkozni, mert valójában, habár én meg vagyok győződve, hogy a református hitvallásaink szerinti tanítás az, amely legjobban tudja elmondani azt és megjeleníteni számunkra, ami az Istennek az üzenete, az evangéliumnak a valósága. Ennek ellenére nem állítom azt, hogy más keresztény közösségekben nem lehet üdvözülni. Ugye vannak ilyen elképzelések is, ez főleg az újabban keletkezett, vagy kisegyházakban van, hogy az üdvösség csak nálunk van. Hát ugye nekik is kell valamivel érvelni, azért ezt lássuk meg, de azért egy, hogy miért kell egy másik felekezetet létrehozni, és hát ezzel kell valamit mondani, de mi nem így gondoljuk. Mi úgy gondoljuk, hogy persze vannak tanításbeli különbségek, de ott, ahol ez az alap megvan, hogy Jézus Krisztus áldozata által van üdvösségünk, azok alapvetően azért nem olyan rosszul hisznek. Tehát ezt azért szeretném így elmondani, és persze ezt még lehetne árnyalni, de most így nem tudjuk megtenni. És ebben a helyzetben a legfontosabb kérdés, hogy kicsoda nekünk Krisztus. Ugye van egy olyan jelenet az evangéliumban, amikor Jézus tanít, és amit mond, sokaknak nem tetszik, és elmennek tőle. Ugye ez egy kemény dolog. Jézus néha olyat is mond, ami nem tetszik, és elmennek. És akkor megkérdezi Pétert, hogy meg a tanítványokat, hogy ti is el akartok menni? És akkor azt mondja Péter, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Tehát igazából itt látszik, hogy egyrészt, hogy nem minden beszéd tetszik az embereknek, mármint az Isten beszéde. Néha olyan, ami megítél bennünket, néha olyan, amit nem szívesen hallgatunk. Hát a prófétákat se hallgatták szívesen, voltak itt bele kutba tettek, megöltek, üldözték, Illés miket kiállt azért, mert azt mondta, amit az Úr mondott. Nem minden beszéd tetszik az embereknek, nem mindig az ő kívánságuk szerint szólal meg az Isten. De itt igazából, ami valóban lényeges, hogy Jézusnál van az örök életnek a beszéde, hogy ő az Istennek a fia. És ezt meg is vallja pont Péter, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, te vagy a Krisztus. Ez az, amilyen hitünknek a központi része, hogy Jézus, ami megváltunk. Hogy nem egyszerűen csak egy példakép számunkra, persze nyilván példakép is, meg követni akarjuk, meg fontos, amit tanít, hanem mindenek előtt a keresztjén hitnek, és nyilván a református keresztjén hitnek is hangsúlyosan, az a központja, hogy ő meghalt, értünk. Ez az áldozat, ez a főpapi áldozat, amiről szó van, az, hogy azért jött, hogy sokak bűnét elvegye. Hogy a bűnünk miatt jött, és azért jött, hogy a bűneink büntetését magára vegye, és innentől kezdve, hogyha hiszünk ebbe, hogy Jézus Krisztus értünk halt meg, akkor ez azt jelenti, hogy mi innentől kezdve hozzátartozunk, az ő tulajdonai vagyunk, ahogy mondja a Heidelbergi K.T., hogy Jézus Krisztus tulajdona vagyok, aki a drága vérével minden bűnömért eleget tett. Szóval ez a mi hitünknek az alapja. Minden innen kezdődik. Onnan kezdődik, hogy Krisztusé vagyok, hogy ő megvásárolt engem a bűnből, megvásárolt annak a következményeitől. És hogyha innen indulunk el, és innen próbáljuk megérteni mindazt, ami körülötte van, és innen látjuk meg, hogy kit is akarunk mi követni, és mit jelent az ő követése, akkor fogjuk jól érteni. Krisztus kell, hogy legyen a középpontban. Nem csak az élete, a tanítása, hanem legelőször is a kereszt. Egyébként maga az evangélium is így van megírva, így van megszerkesztve, hogy a középpontja az a kereszt. A középpontja az a történet, ahol Jézusnak a áldozatáról van szó. Én tudom, hogyha megnézzük, és így ábrázolnánk, hogy mi van benne, akkor ez nem a középpontja lenne, mert ugye van olyan evangélium, amiben van gyerekségtörténet a Mátéban, meg a Lukácsban, és aztán mindegyikben van még olyan esemény sorozat, ahogyan eljut odáig Jézus, hogy a pasió történet kezdődjön, de ha megfigyelték a testvérek, egyre sűrűsödik a történet, egyre részletesebb, annyira, hogy már végül egész pontossá válik azon a napon, már tudjuk, hogy hová mennek. Némelyek végig tudják járni, nem jártam még ott, de tudom, hogy van ilyen, hogy végig lehet járni azt az utat, amit Jézus az utolsó napon végigment. Azon az úton végig lehet menni Jeruzsálemben. Tehát ennyire pontosan lett az utolsó. Az elején még itt történt valami, ott történt valami, a történeteket összegyűjtötték, de a központ ez. Ez az, ami a legfontosabb része. És valószínűleg azért, mondják az írásmagyarázók, hát ez csak tipp, de nekem tetszik, adoztam meg, mert ugye akkor, amikor Jézus a mennybe ment, és már kitöltetett a Szentlélek, és létrejöttek a gyülekezetek, a legtöbbször azokat az eseményeket mondták el, amik a pasió történet. Mi ismerjük, sokan voltunk együtt, vagyunk együtt évről évre a pasió történetben, ugye mennyire egybe van, mennyire követhető, még a különböző szöveg, ugye válogatjuk a minden egyes evangéliumból összerakjuk ezeket a szövegeket, de mennyire egységben van, és mennyire együtt van ez a szöveg, mennyire együtt van ez a történet. Azt gondoljuk, hogy a legtöbbször ezt akarta hallani a gyülekezet. Ezt mondták el a legtöbbször. És mivel nagyon sokszor mondták el, hát ez a legrészletesebb, és ez a legpontosabb leírás, ez a része az evangéliumnak. Az evangélium központja a Krisztusnak az áldozata. Ott, ahol Jézus, ugye, mint Krisztus, mint Messiás jelenik meg. Ez az, ami a számunkra is a legfontosabb kérdés. Mert hogy minden ebből kell következzen, hogy ezt felismertem-e, hogy kegyelemből eljött az Úr, és hogy nekünk adta az üdvösséget. És nyilván fontos rész az is, hogy ő Krisztus, Messiás, ő maga is Isten, tökéletes ember és tökéletes Isten egyszerre. Persze nem volt könnyű ezt a felismerést megérteni az egyháznak, de pont azért volt fontos, hogy ezt hangsúlyozza, hogy a tévtanítások, amik félrevinnék ezt, azoktól megmentsen bennünket. Megmentsen bennünket attól, hogy egy másfajta megközelítést, egy olyan megközelítésben lássuk az Istent, amiben visszaesnénk a törvénynek a korába. A szabályok és a reménykedés, hogy hát ha elég jók tudunk lenni ahhoz, hogy mégiscsak valami módon talán hát ha lenne üdvösségünk. Ugye itt beszél egy utolsó ítéletről, vajon mi lesz az utolsó ítéletkör? Hová billen a mérleg? Vajon mi lesz az utolsó ítéletkor a bűneimmel? Mi lesz azzal, hogyha Isten vizsgál meg engem? Mi lesz azzal, hogyha nem a magam felmentésében kell odaállnom, mert olyan jó kifogásaink vannak egyébként, nem? A kedvenc kifogásom az, hogy azért nem megyek templomba, mert az egyház politizál. Ez olyan jó kifogás, nem? Van még egy csomó egyébként, nekem is van, mindenkinek van kifogása, de ezek kifogások, testvérek. Mert hogyha nekem az üdvösség fontos, akkor csak az számít. És hogyha pedig találok kifogást, nem érek rá, sok kifogás van. Jobbnál jobbak, hogy miért nem akarom az Úristennel ezt a kapcsolatot tartani. De maradjunk az evangéliumnál. Hát ott van ez az élmény, hogy ezt, ha ki felismeri, annak erre választ kell adnia. Tehát ezzel kezdődik, hogy Jézus értünk meghal, és hogy a bűneinket azt megbocsátja. És innentől kezdve egy új élethelyzetben vagyok. Egy új élethelyzetben vagyok, amely új élethelyzet arról beszél, hogy fel vagyok szabadítva a bűn rabságából. Mert ugye azért igazából, ha nem magamat mentem fel, hanem Isten elé kell állnom, ugye van, amikor bíróság elé kell állnia az embernek, hát azért azt mondják, én nem, hál' Istennek még nem kerültem ilyen helyre, hogy azért sokat számít egy jó ügyvéd. De azért azt is látjuk, hogy az Úr előtt emberi ügyvéd nem fog sokat számítani. Hogy ott, ahol minden színről színre látnak az életemet, nem úgy, ahogy én magamat színezem, hanem úgy, ahogy az volt, a gondolataimat, és mindazt, amit tettem, akkor az nem lesz ilyen egyszerű. Az nem lesz ilyen egyszerű, sőt, azt látjuk, hogy nem tudunk elég jók lenni. A zsidók is tudták, hogy nem tudnak elég jók lenni. Ezt valahogy az Isten meg kell mutatni, és ez volt az áldozat. Megmutatták, ők belátták, hogy elvesznének az Isten ítélete alatt. Nem lehet ezt megúszni. Ezért volt, hogy bemutatták az áldozatot, ezért volt, hogy a helyettes áldozatot, annak a vérének kellett folynia, az, hogy eltöröljék a bűnt, azt a vérrel lehetett, az élet hordozza. Ugye a zsidó gondolkodásban a vér az életet jelenti, az életet a vér hordozza, és hogy annak ki kellett ontatnia ahhoz, hogy bűnbocsánatot kapjon valaki. És itt is így történik ez a megoldás, mert hogy azért mégiscsak van ügyvédünk, meg van szószólunk, de nem emberi, hanem az Úr Jézus. És igazából ez az utolsó ítéletben az a nagyszerű, hogy ugyan lesz ítélet, és nem lehet megúszni, de azért ott van benne az is, hogy nekünk nem kell ítéletre menni, hanem mi magunk a Krisztus áldozatáért bűnbocsánatot nyertünk így múlt időben. Szóval minket nem fognak elítélni a bűneinkért, mert az már meg van büntetve. Mert az a tartozás már ki van fizetve. az a tartozás már el van rendezve Jézus Krisztusban. Ez a tartozás el van rendezve, vagyis minket az Úristen megszabadította az ő szabadságára. Akkor nem arról szól az életünk, hogy görcsölünk, és bizonyos szabályok betartásával próbáljuk elérni, hogy hát, ha mégis sikerül valahogy átcsúszni ezen az ítéleten, hanem arról szól, hogy hálásak vagyunk az Istennek. Uram, minden bűnömet megbocsátottad. Volt mit, de megbocsátottad. Ja, és még valami. Nem csak azt, amit tegnap elkövettem, hanem amit holnap fogok elkövetni. Persze nem az a cél, hogy elkövessük, félreértést ne essék, sőt, küzdenünk kell a bűneink ellen, de Isten megbocsátotta a kereszten Jézus Krisztusban az ő áldozatáért minden vétségünket, minden bűnünket, mindezt, amit elkövettünk egymás és ő ellene. Igazából, amikor egymás ellen, akkor ő ellene is. De azt mondja a tékozló fiú, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened. Szóval ezt nem lehet külön választani, ez mindig együtt van. És ez a vétkezés, és ez a helyzet az, amiben nekünk másik helyzetünk, másik állapotunk van. Kedves testvérek, enélkül belekerülünk egy olyan, miközben olvassuk a Bibliát, belekerülünk egy olyan kényszer helyzetbe, amelyben mi próbálunk megfelelni. Krisztus nélkül, messiás nélkül, szabadító nélkül valami egészen más szituáció alakul ki. Olyan, amelyben törvények és szabályok lesznek, olyan, amelyben nem lehet megélni azt az örömet, amit Isten ad nekünk, hanem csak a félelem van, és a reménység, hogy hátha. De valójában a helyzet az, hogy mi nem a háthában bízunk, és nem ilyen reménységünk van, hanem mi a Krisztusban reménykedünk. És abban, hogy az ő kegyelméből mindannyian az övéi vagyunk. Szóval felszabadít bennünket az örömre, azért evangélium. Felszabadít bennünket arra, hogy ismerhetjük őt, és felszabadít bennünket arra, hogy szerethetjük az Istent, és szerethetjük az embertársainkat. Mert tudjuk, hogy mi az övéi vagyunk, mi tudjuk, hogy ő magának kiválasztott bennünket. És természetesen itt egy szövetségről is van szó, az Ószövetségben tudták azok, akik ott voltak, hogy ők egy népnek a tagjai. Hogy Istenhez úgy kapcsolódnak, hogy beleszülettek a zsidó népbe. És ez egy fontos kérdés volt, hogy most mi lesz velem? Ugye mondtuk a bűnt, a törvényt, de most mi lesz velem? Hát én az Isten szövetséges népének a tagja vagyok. És akkor ezentúl hogy lesz? Akkor most hová fogok kerülni? Akkor kikerülök ebből a szövetségből? Nagyon szép, hogy Jézus eljött értem, de hát ugye a hitemet azt a nép tagjaként tudom megélni. És erre tanítja, erre utal az a tanítás, hogy valójában egy új szövetségről van szó. Ugye itt a testamentum, a régi szóval testamentum, de egy új szövetségről van szó. Egy új szövetség, amely az Isten és az ő választottai között van. Isten és az ő választottai. Ugye itt egyrészt Isten választotta ki Ábrahámot, és ő az, aki megtartotta utána Izsákot, Jákobot, és az a népet, és Mózest ő hívja el, és tartja meg, ő választotta a népét. Most is ő választotta, Jézus a tanítványainak mondja, bár ez mindannyiunkra igaz, azért, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Ő most is kiválasztott bennünket, igazából a most ez nem a legjobb kifejezés erre, kiválasztott bennünket, hogy az övéi legyünk, ő választott ki, hogy hozzátartozzunk, hogy ennek az új szövetségnek, amelyet Jézus Krisztus által szerzett az Úr, részei legyünk. Tehát mi egy szövetségnek a tagjai vagyunk, egy népnek, az új szövetség népének a tagjai vagyunk. Ja, van egy ilyen mondás, ami, hát nem bibliai, de egy korai mondás, hogy egyházon kívül nincs üdvösség. Ez egy kemény dolog, de itt nem csupán arról szól, hogy a szervezethez mindenkinek oda kell valahová tartozni egy közösséghez, ahol megéri a hitét, erről is szól egy kicsit, hanem arról szól, hogy aki ennek a szövetségnek nem tagja, az kívül rekedt az üdvösségen. Mert hogy Istennek ilyen népe van. Tehát, hogy azért igazából ebben tudjuk megélni a hitünket. Azért ne felejtsük el, mielőtt valaki megkritizálna jogosan, hogy én az Isten szuverenitását megkérdőjelezem, Isten úgy dönt, ahogy akar, nyilvánvalóan. Tehát nem tudnék senkire rámondani, hogy ő nem fog üdvözülni. Egyrészt, mert ki tudja még, mit hoz a jövő. Ugye ott volt a Lator Jézusnak a jobb keze felől, hát róla se gondolta volna senki, hogy ott lesz a paradicsomban, nyilvánvalóan. Tehát azért ez óvatosságra int bennünket ez a történet, meg biztat is, hogy nem az érdemek szerint. Másrészt meg azért mégiscsak úgy van, hogy mindannyian Isten kezében vagyunk, és hát ő meg tudja cselekedni. De bennünket arra tanít, hogy oda tartozzunk, és úgy éljük meg a hitünket, ha már egyszer megismertük, hogyha már nem ilyen csellengők vagyunk, hanem választottak vagyunk, akkor hozzátartozzunk, az ő népének a tagjaiként éljünk. Akkor is nép volt, most is nép van. Akkor is egy nép együtt adott hálát az Úrnak. Most annyiban azért változott a helyzet, hogy akkor ebben úgy mindenki beleszületett, és igazából nem kérdeztek meg senkit, hogy akarja, nem akarja. Ugye a fiúkat 8 napos korábban metélték körül, és innentől kezdve ugye ők hordozták a szövetség jelét, és a későbbiekben is ez egyszerűen csak, tehát kiesni lehetett, csatlakozni már nem nagyon. De most is így van valamilyen módon, hogy van Istennek népe. Csak annyiban más, hogy várja Isten tőlünk, hogy személyesen is bizonyságot tegyünk arról, hogy az ő népe tagjai vagyunk. Ugye ez a keresztség, a személyes bizonyságtétel. Most mindegy, hogy a gyermekkeresztségben ez 2 részletben van, vagy a felnőtt keresztségben 1 részletben van, ez részletkérdés ebből a szempontból, de Isten elvárja, hogy személyesen is igent mondjunk az ő hívására, arra, hogy ő meghívott bennünket az áldozatával, hogy az ő népe tagjai legyünk. És ez az, ami a legfontosabb része, hogy mi hozzátartozunk. És mint akik hozzátartozunk, neki akarunk szolgálni, akik hozzátartozunk megváltottakként, neki akarunk hálát adni, őt akarjuk dicsőíteni, az ő dicsőségére akarunk élni. Krisztus van a középpontban, és azt mondja, hogy azért jött, hogy sokak bűnét elvegye. Hogyha nem erről van szó, hanem bármi másról, akkor elcsúszik a hitnek a tartalma. Hogyha másról van szó, ha elveszítjük ezt a fókuszt, akkor innentől kezdve elkezdünk elcsúszni. De olyan jó, hogy emlékeztet bennünket az Úr, és ez az emlékeztetés nem törvényekre szól, ez az emlékeztetés az örömhír, az evangélium. Isten gyermekei vagytok. Kiválasztott benneteket az üdvösségre, hogy neki éljetek, hogy neki szolgáljatok, és hogy mindig mehessetek kérni. Hallottuk a imádságban, hogy lehet kérni. Igen, kérhetünk. Kérhetünk, mert az övéi vagyunk. Az Atyához mehetünk imádkozni, és biztat bennünket, hogy imádkozzunk az Úr Jézus, hogy bátran kérjünk tőle. Azt mondja, hogy sokak bűnét elvegye. Kicsit itt megakadtam egy pillanatra. Sokak bűnét elvegye. Nem azt mondja, hogy mindenki automatikusan üdvözülni fog. Mikor azt mondja, hogy sokak bűnét elvegye, nem azt mondja, hogy mindenki. Habár János 3.16-ban azt halljuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne. Ott sem mindenki, aki hisz ő benne. Tehát a hitre szükség van, örök élete legyen. Itt meg szintén azt mondja, hogy úgy tűnik, hogy nem mindenki fog hinni. Nem mindenki fogadja ezt el. Nem úgy van az, ugye két ilyen szélsőség van, az egyik azt mondja, hogy fú, nem tudjuk, hogy lehet üdvözülni, szinte esélytelen, de megpróbálunk mindent, összeszedjük magunkat, vért izzadunk és megcsináljuk talán. Másik meg azt mondja, minek mindenki üdvözül. Egyiket sem hiszem, hogy így lenne. Nem gondolom, hogy mindenki üdvözül. A Biblia nem támasztja alá ezt a gondolatot. Jézus eljött a megváltottakért. Annak kell örülni, hogy mi a megváltottak közé tartozunk. Annak kell örülni, hogy elhívott bennünket. És annak, hogy mi bizonyságot tehetünk mások számára mindenről, hogy akik még ott vannak az ő gondolatában, az ő tervében, azok felismerhessék. Hiszen eszközül is hívott el bennünket. De az első az öröm, hogy az övéi vagyunk. Azt mondja az ige, hogy másodszor is el fog jönni, a bűn hordozása nélkül, ugye itt már nem lesz bűn, mármint, hogy már nem kell meghalni a bűnért, azoknak, akik várják őt az üdvösségükre, azoknak fog megjelenni, és hát mi vagyunk azok, akik várjuk őt az üdvösségünkre. Még egy gondolatot hadd tegyek hozzá, ami egy fontos dolog, hogy ugye van egy szembeállítás, hogy amíg a főpap minden évben be kellett, hogy mutassa az áldozatot, addig az Úr Jézus egyszer mutatta be a tökéletes áldozatot, amikor önmagát áldozta fel, és ez az egyszeri, tökéletes, megismétlésre nem szoruló, és megismételhetetlen egyébként is áldozat az, amely számunkra adatott, amelyre emlékezünk, és amely ami megváltásunkat hordozza. Ez a hitünknek a tanítása, és ebben hiszünk, hogy ez egy tökéletes áldozat volt, és hogy ezzel, aki hisz benne, aki ezt elfogadja, annak minden bűne megvan bocsátva. Szóval a bűneitek meg vannak bocsátva, ugye ezt szoktuk, itt is van a református templomba is bűnbocsánat hirdetés, ugye amikor így fejeződik be a úrvacsorai liturgia, mielőtt az úrasztalához járulunk, hogy hirdetem néktek bűneitek bocsánatát. Tehát az Isten nekünk adja ezt a bűnbocsánatot, és emlékeztet is bennünket arra, hogy az övéi vagyunk. Szóval ennek megfelelően lehet örvendezni, és neki hálát adni, és élni az életünket hitben, Krisztusban az ő népe tagjai között. Ez a kegyelem. Ez a kegyelem. Erre hívott el minket. Ezzel az örömhírrel bocsátalak el most is benneteket, és fejezem be ezt az igehirdetést, mégpedig úgy, hogy egyrészt azt mondom, hogy ámen, aztán azt, hogy a 269. dicséretnek az első versét énekeljük. Válaszként 269. dicséret első verse. Ugye a jól ismert Zsoltárnak a dallamára, a 42. Zsoltár, mint a szép híves patakra kezdetű ének dallamára tudjuk énekelni. Így kezdődik a 269. dicséret. Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. Maradva egy perces imádságban vigyük hálaadásunkat és kérésünket az Úr elé. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan jó volt hallani hogy te választottál ki bennünket, te hívtál el minket, hogy a tiéd legyünk, és te váltottál meg minket, hogy örök életet nyerjünk. Urunk, adj nekünk nagyobb hitet, ezt hinni és elfogadni. Segíts, hogy le tudjuk a kétségeinket gyűrni. Ne gondoljuk azt, hogy nem vagyunk elég jók ehhez, hiszen senki sem elég jó. Ne gondoljuk azt, hogy nekünk nem lehet megbocsátani, hiszen már megtetted. Urunk, légy segítségül, hogy ébredjen hála a szívünkben, a te kegyelmednek a hallásán. Ébredjen lelkesedés a mi életünkben, hiszen te vagy az, aki elhívtál, kiválasztottál és megigazítottál bennünket. Urunk, megvalljuk neked, szükségünk van a bátorításodra. Szükségünk van arra, hogy az életünk jobban a tiéd legyen. Szükségünk van arra, hogy kiemelj bennünket, és mennyei látást adjál, hogy lássuk mindazt, amit te elrendeztél, amit te elterveztél. Köszönjük, hogy hozzád tartozunk. Köszönjük, hogy te odaszámolsz bennünket, a te néped tagjai közé. Köszönjük, hogy mennyei polgárok lehetünk a te kegyelmedből. Urunk, de látod, itt élünk ebben a világban, látod a mindennapjainkat, egyéni életünknek a küzdelmeit is, a nehézségeit, meg a terheit. Kérünk, hogy légy segítségül. Te gyógyítsd a betegeinket, te legyél az, aki segítségünkre vagy emberi kapcsolatainkban, hogy legyen békességünk egymás között is. Urunk, kérünk, hogy hallgass meg az imádságunkat, amikor kinek-kinek a maga helyzetében, helyzetéért szólunk, hogy segíts elhordozni a nehézségeket, és segíts megoldásokat találni. Kérünk, hogy te biztass bennünket ebben. És imádkozunk közösségeinkért. Imádkozunk református gyülekezetünkért, gyülekezeteinkért, keresztjén egyházainkért, hogy a te üzeneted mindig szólhasson, és add a te szent lelkedet, hogy ez a bizonyságtétel sokakhoz elérhessen. Különösen is hadd hallják meg azok, akik hozzánk közel vannak, hogy ők is örvendezhessenek a te szabadításodnak, őket is tudhassuk ott a te kezedben, amire kiválasztottál bennünket is. Imádkozunk, Urunk Istenünk, a békéért. Légy kegyelmes hozzánk, és segíts, hogy érjen véget a háború. Imádkozunk magyar nemzetünkért, különösen is ebben a nehéz helyzetben kárpátaljai testvéreinkért, sokan közülük reformátusok, akik naponként hallják a légvédelmi riadóknak a hangját. Légy kegyelmes hozzájuk is, Urunk, és a te szereteteddel hordozd őket. Kérünk, hogy hallgass meg a könyörgésünket, amikor vezetőinket hozzuk eléd, hogy legyenek olyanok, akik tudnak jó döntést hozni a közösség érdekében, és ha lehet, akik nem ismernek, hadd ismerjék meg a te kegyelmedet, hadd kerüljenek ők is a te közeledbe. Urunk, kérünk, hallgass meg az imádságunkat, hálaadásunkat és könyörgésünket Jézus Krisztusért, Atyánk. Amen. Már elmondtuk, de most is mondjuk el együtt, most fennállva az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddigi adományokat, amelyek érkeztek, persejpénz, egyház fenntartói hozzájárulás. És köszönjük azoknak a testvéreknek, és most hadd emeljem ki külön is, hogy akik a közvetítést figyelik, vagy utána nézik meg, többen is közülük szoktak persejpénzt adni. Köszönjük szépen ezeket az adományokat is. Nyilván ők átutalással teszik meg ezt. Szeretném megköszönni a hétfői alkalom megvalósításában való segítséget. Ugye hálát adtunk a Békásmegyeri gyülekezettel közösen a reformáció 505. éves évfordulóján. Köszönjük a szeretett vendégség előkészítését, az adományokat, a lebonyolítást, a takarítást. Egy nagy feladat volt, egy szép alkalom. Köszönjük mindenkinek a segítségét, szolgálatát, adományát. Az alkalmainkat hirdetem, kedden énekkar, szerdán bibliaórák, gyülekezeti teremben délelőtt és délután pedig a Zoomon, pénteken konfirmációs alkalom, és vasárnap istentisztelet és gyermekistentisztelet 10 órától. Szeretettel hirdetem, hogy ebben az évben is indul felnőtt konfirmációs tanfolyam. Azokat várjuk, akik még nem konfirmáltak, de szeretnének, vagy szívesen lennének teljes jogú egyháztagok, illetve azokat is, akik már konfirmáltak, de olyan régen volt ez a konfirmáció, hogy az alapvető dolgokat szívesen felelevenítenék. Aki még nem jelezte, kérjük, hogy jelezze ezt azoknak az elérhetőségeken. Természetesen csak azok fognak konfirmálni, akik nem konfirmáltak korábban, és ezt vállalják is ezek után. A többieknek egyszerűen csak a közös részvétel. Volt már ilyen, van ilyen, egy nagyon jó alkalom szokott ez lenni. Szeretettel hirdetem a novemberi alkalmainkat, amit ledobtam az előbb, de fejből is remélem, hogy fog menni. A következő alkalom az november, ami nem a heti rendes alkalmakhoz tartozik, hanem ebből kiemelkedik, november 18-a, amikor is a legutóbbi észak-olaszországi harmadik kirándulásunknak a beszámolója lesz. Ugye ezt így egymás között after partynak szoktuk nevezni viccesen, de valójában erről is van szó. Felidézzük a képek alapján az élményeket, megpróbáljuk újra átélni, megosztani, felidézni, amik ott történtek, illetve egy kicsit továbbadni azoknak is, akik nem tudtak velünk jönni, tehát mindenkit várunk erre az alkalomra, és aztán utána pedig az ízekről szól a dolog, hát olaszos és nem olaszos ízekkel, egy kis szeretett vendégséggel szoktuk befejezni. Erre az alkalomra szeretettel hívok és várok mindenkit. Ez pénteken lesz 18 órakor, 18-án. A 20-án is tartunk istentiszteletet, az örökké valóság vasárnapja lesz, amikor is a gyászolókért fogunk imádkozni, erre is szeretettel várjuk a testvéreket. 26-án következik az őszi, illetve az adventi kézműves délután. Itt már készülnek a kreatív csapat tagjai, de szeretném itt is hirdetni, hogy aki szívesen csatlakozna, örömmel várjuk fiatalokat, időseket. Nem biztos, hogy tehát nem csak azokra van szükség, akik ötletelnek, hanem akik segítenek a megvalósításban, odaállnak az asztalok mellé. Kérjük ebben a jelentkezőket. Nálam is lehet jelentkezni. Illetve arról még, hogy november 27-én lesz advent első vasárnapja, úrvacsora, és biblia, bűnbánati istentiszteleteket fogunk előtte tartani. Mai vasárnappal elindul a Szeretett Doboz akció, ez a református szeretett szolgálattal közös alkalom, vagy adakozás. A mi megoldásunk erre az, hogy pénzt gyűjtünk, és amikor véget ért ez a gyűjtés, akkor utána pedig azokat vesszük meg, illetve Vida Csongor testvérünk megveszi azokat a dolgokat, amelyekből a legkevesebb van a szeretett szolgálatnak. Tehát, hogy lehet, hogy mi nem lisztet meg rist fogunk adni csak, hanem mi mondjuk lehet, hogy olajat, vagy nem is tudom, miket szoktak kérni, vagy éppen valamilyen tisztálkodási eszközt. Tehát amiből kevés van, mert ők állítják össze a csomagokat. Köszönjük ezt az adományt. Három adakozásra is készülünk ebben a adventi időszakban megpróbáljuk szétválasztani, hogy ne csusszanak össze. Az egyik a szeretetdoboz, a református szeretet szolgálattal együtt. Szoktunk őrbottyánba süteményt vinni, ez az utóbbi időben szintén ilyen pénzt adunk, megvásároljuk szinten szokott menni, de ezt majd még később hirdetjük. Illetve a advent szent este az istentiszteleten a gyermekeket, akik eljönnek, meg szoktuk ajándékozni, és ugye ezekre is, illetve az idősek csomagjára is szoktunk még gyűjteni, tehát ez a három ilyen adakozás van a gyülekezetben. Szeretném még mondani, hogy november 27-én advent első vasárnapján, az adventi vasárnapokon lesz újra adventi vásár, erről majd részleteket később fogunk hallani. A fűtésről szeretnék még beszélni, mert csinálni kevésbé tudjuk, szóval az a presbitériumnak a gondolata, hogy körülbelül ilyen hőmérsékletre próbálkozunk elsőre fűteni a templomot. Megpróbáljuk, hogyha ezt tudjuk anyagilag tartani, a megemelkedett, ugye egyelőre nem lakossági árat fizetünk a gázért. Tehát az a kérésem, hogy egyrészt, hogy jöjjünk többen, mert többen többet fűtünk a templomon. Másrészt, hogy öltözzenek fel a testvérek, mert nem csak a hőmérséklet, hanem a fűtési időszak is kicsit csökkenni fog. Eddig úgy történt a fűtés, hogy az volt a terv, hogy a motorok is melegedjenek fel, most a levegő fog felmelegedni. Tehát ezzel próbálkozunk, és köszönjük a továbbra is az adományokat, mert valószínűleg ez is sokkal többe fog kerülni, mint ami korábban volt. De nem szeretnénk egyelőre a fűtést leállítani. Van olyan templom, ahol már ez nincs, de mi szeretnénk ezt tartani. Tehát öltözzenek fel a testvérek, ülni, én itt nem fázok, de ülni ugye egy kicsit más, vagy majd többet fogunk tornázni, nem tudom. Még egy szolgálati lehetőség lenne, azt, hogy a iratmissziós asztalnál szeretnénk a KT olvasókhoz hasonlóan egy csapatot építeni. Ugye az volt a tapasztalat az utóbbi időben, hogy amikor egy valakinek vállára tettük ezt a szolgálatot, akkor ez túl sok volt. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy felosztanánk azok között, akik szívesen részt vesznek ebben. Van betanítás, tehát nem kell csak úgy odaállni, és egy kis közösség formálódna, akik egymás között beosztva segítenek az iratmissziós szolgálatban. Hogyha valakit indít erre az Úristen, kérem, hogy jelezze nekem minél előbb, és én nagy örömmel fogom fogadni ezt a lehetőséget. A záróéneket énekeljük. A záróénekünk a 467. dicséret. A 467. dicséretet énekeljük az áldás és a himnusz előtt. A 467-es dicséretünk így kezdődik: mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Mind az öt versét énekeljük. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.